Sziasztok, ez itt az Ember Lánya Podcast 24. adása, én Seres Lili Hanna vagyok.
Én Zámbó Lilla.
Ebben a podcastben anya és lánya beszélget a világ dolgairól, külső és belső világunkról.
Ebben az évben ez a 7. adás, amit felveszünk, és ebben a 7. adásban, ez a népmesei 7. adásban folytatjuk a 6. epizódnak a témáját. Azt beszéltük meg Lilivel, hogy amit elkezdtünk előzőleg, azt egy picit még kiegészítjük, egy kicsit még árnyaljuk, kicsit még lezárjuk az azóta szerzett ismereteinkkel, kiegészítjük, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan téma, amit az előző epizódban, a 6. felvezettünk, tehát hogyha ezt hallgatod, akkor ez így érvényes önmagában is, de nagyon jó, hogyha először meghallgatod, tehát szerintem hasznos, ha először meghallgatod a 23. epizódot, mert ezt mondtuk be az elején, a 23. epizódot.
A világ vége egy a címe.
A világ vége egy a címe, és én azért is gondoltam, hogy kell ez a második rész ebből, mert hogy világvégeként emlegettük, az a cím is, meg ahogy visszahallgattam az adást, ott is világvége filmeket feldolgozó filmekről beszéltünk, de hogy egy kicsit ezt pontosítani kellene, azért is, mert közben ugye folyamatosan foglalkozom ezzel a témával, hallgatok podcastokat, nézek YouTube videókat, meg olvasok róla, és vannak ilyen nagyon erőteljesen fellépő megmondó emberek, tehát nagyon sok erőteljesen fellépő megmondó ember van minden témában, ebben is, és az egyiknél hallottam, hogy micsoda hülyeség ez, hogy világvége, olyan nincsen, hogy világvége, mert mindenféle természeti katasztrófák jöhetnek, de a világnak nem lesz vége, meg nem pusztul ki az élővilág, mert a nem tudom, sajnos a biológiához sem értek, de hogy vannak azok a nagyon-nagyon egyszerű élet környezetben is, életben maradó, életeket mutató valamik, amik vannak, és akkor, amikor így már ledorongolt mindenkit, és ilyen nagy mellénnyel lealázott, akkor utána azzal folytatta, hogy hát, de az emberi civilizációnak természetesen vége tud lenni, és arra már többször is példa volt, hogy szünet volt természeti katasztrófák és hasonlók miatt. Úgyhogy azért gondoltam, hogy egy picit így a mi stílusunkban, a mi beszélgetésünkben tegyük tisztába, hogy ez a világvége 1 és a világvége 2, a 23. és a 24. epizód tényleg valójában a civilizációban minden valószínűség szerint bekövetkező változásokról kíván szólni.
Nagyon pontos megfogalmazás.
Tehát, hogy nem, úgy nem, ez a világvége, ez egy ilyen költői cím csak, hanem, hogy a mi életünk, ahogy minden bizonnyal változni fog, az emberek élete változni fog, mert és változtatásra kényszerülünk mi is. Pont, te jössz.
Igen, és Mici kutyának se tetszik ez annyira. Ő is kifejezi a véleményét, hogy hát nem tudom, igen. Ez tényleg ilyen érdekes, hogy mire következtetünk a világ végéből, vagy mit jelent. Tehát ez azt jelenti akkor, hogy az emberi világnak a vége. Igaz? Tehát nem arról van, hogy a föld felrobban.
Nem, most itt ebben nem erről beszélünk, és azért nem volt pongyola, hogy a világ vége egy volt a 23. epizódnak a címe, mert ott valóban, amik filmeket is vettünk sorba, azoknál valóban van olyan, amikor megsemmisül. Tehát, hogy vége, valóban vége lesz magának a földnek, meg semmisül a föld golyó, de ez csak az érdekesség miatt hoztam oda be. Tehát alapvetően itt ez a természeti körülmények, tehát a klímaváltozás, éghajlatváltozás, és a, és a kapitalizmus, a termelés, tehát a fogyasztási szokásaink, az életmódunk, a népesség növekedés.
Igen, pont azt tehát, hogy ezek, a végtelen növekedés,
igen, az ezek hatására következő változások, amikről nagyon sok magyar nyelvű mindenféle írás, meg hanganyag, meg képanyag elérhető, és szerintem, igen, és ezen kezdtem el így morfondírozgatni, hogy ezt a témát mennyire vegyük, mennyire jó, ha komolyan veszem, meddig ássam bele magam, ahogy ugye szó volt arról, hogy félünk ettől, vagy ne féljünk ettől, és most nem is ebbe akarok belemenni, hogy féljünk, vagy ne féljünk, hanem például abba, hogy nagyon okos anyagok készülnek a különböző témák szerint, tehát a gazdaság szempontjából, a pszichológia szempontjából, tehát nagyon sok megközelítésből, és lehet akár a Klubrádió archívumában találni egy ilyen 4 részes beszélgetést, ahol az egyik beszélgető társ egy buddhista tanító, ott például nekem volt egy ilyen érdekes kiszólás, hogy hát akkor majd azt termesztjük, ami majd megterem akkor, amikor már itt lesz a melegedés, tehát ugye már itt van a kivi, ami megterem Magyarországon, a málna már nem terem meg, az Lengyelországban terem meg, de hogy zákson, majd akkor azt termelünk, de hogy ez nem ilyen egyszerű, ez nem ilyen egyszerű, hogy azt termelünk, mert ahogy jó, akkor majd termelünk banánt, de aztán egyre melegszik, és akkor már nem fogunk semmit tudni termelni, mert már nem fog megteremni semmi. Tehát, hogy ez egy picit igazából ezek tehát, riasztanak
könnyelmű
engem, igen.
Mert azt közben értem ebbe a mondásba, hogy az ember alkalmazkodik,
igen.
És minden túlél, és alkalmazkodik a viszonyokhoz, és megteremti a körülményeket abból, ami van. De úgy érezted akkor, hogy ez ilyen nem veszi komolyan a problémát, vagy nem érzi, hogy miről is van itt szó.
Hát én elsősorban arra gondoltam, hogy ez egy vallásos ember, és egy istenhívő ember, és ő egy isteni elrendelésnek veszi ezt, és akkor ez a gondolkodás vége, hogyha Isten úgy akarja, akkor ez van, hogyha meg nem akarja, akkor meg változtat rajta, és valóban YouTube videóban is láttam egy nem tudom milyen rendi apácának egy világi szakemberrel beszélgetését, és ott is igazából mindig azon csuklik meg a beszélgetés, hogy bármi van, az aki vallásos, Isten hívő, annál egyszerűen lecsukódik az ajtó, hogyha Isten úgy akarja, akkor úgy van. Ez biztos, hogy segít a vallásos most embereknek, ez adhat egyfajta belenyugvást. Én nekem egy pici kérdőjelem van, hogy ez valóban valós-e, és hogy az életet valóban így tudják élni, amikor a fejünk szét olvad a naptól.
Hát figyelj, a hit az nagyon sok mindenre képes, tehát az egyedül ugye az ilyen, vagy hát igaz, ugye az meg egy más kérdés, hogy háborúkban, meg halálesetekkor, meg tragédiákkor meg tud inogni egy erős hit is, hogy de hát ha ez történik, akkor hol van Isten? De ugye erre is meg szokták adni a választ sokszor, úgyhogy...
De akkor valóban ezért erősödnek a vallások is, meg az államok is, némely állam ezért akarja erősíteni az egyházakat, és az embereket egyházakba, meg templomokba terelni, hogy lehessen akkor őket ott egyben tartani.
Hát ez biztos, hogy van ennek ilyen része, igen. Igen, de ez most egy másik dolog, mert a vallás, meg az egyház, meg az istenhit, meg az egyház, az ugye fedi egymást, de nem ugyanaz. Szóval az egyházat nagyon lehet használni irányításra, manipulációra, stb. De Hát igen, a vallás az biztonságot ad. Az biztos. Tehát, hogy az biztos. És főleg egyébként, amit te is mondtál, tehát, hogy most a belenyugvást boncolgatjuk, de meg a hitet, de hogy te is azt mondtad, hogy hát ez, vagy idézted azt a szakembert, hogy ugye a Föld története során már voltak ilyen kihagyások, meg hogy eltűnt az emberiség, vagy ilyesmi, és ez elég rémisztően magától értetődőnek hangzott, hogy olyan aprók vagyunk, hogy ez természetes, hogy kizsigereljük magunkat, és aztán...
Igen, itt most én abban látom a különbséget, hogy itt nagyon, nagyon az ember alkotta mesterséges körülmények és működés, ami ezt gyorsítja.
Igen, ilyen tehát, még nem volt.
Hogy igen, ez egy nagyon nagy különbség, hogy ezt mi tesszük, és akkor ebben nekünk bele kell nyugodnunk, hogy ezt mi tesszük. Tehát, hogy nekem igazából ezzel van egy kicsi problémám, és akkor itt most így igazából ki is vehetjük az Istent, a hitet, mert hogy ahogy mi tettük, úgy mi meg is állíthatnánk.
Igen, igen.
Kérdőjel.
Igen, ez abszolút így van.
És hogyha viszont az életkörülmények, a természeti körülmények egyre rosszabbak, tehát akár a víz, hogyha egyre nehezebben jutunk ivóvízhez, vagy még korábban is, ezt sem én találtam, kihallom ezekből az adásokból, amiket figyelek, hogy egyre több háború következhet be, ahogy az emberek a megtermelt javakért, meg az életben maradásért küzdenek. És hogy szerintem a múltkori adásban nem beszéltünk így szó szerint a klímaszorongásról, klímagyászról, vagy nem tudom, hogy így említettük-e, ami egy most már eléggé elterjedt fogalom, és akik így elkezdtek foglalkozni ezzel a témával, mint ahogy én is, többen a klímagyász érzését fedezték fel, és a klímagyász meg a klímaszorongás az nem ugyanaz.
Erről, de nem ugyanaz. Amin meg is lepődtem, hogy lehet-e gyászolni valamit, igen, aminek még nincs vége.
Igen, és lehet gyászolni, mert ez a szeretteink elvesztésénél is létezik egy ilyen gyászfolyamat, illetve a szeretteink elvesztése előtt van egy olyan, amit előgyásznak mondunk, amikor valaki hosszasabban beteg, és várható, hogy ebből, tehát az realizálható, hogy nem felgyógyulás, hanem a halál következik be, és ebben az időszakban már van lehetőség arra, hogy búcsúzzon és elengedje, egyre inkább el tudja engedni az ember ezt a szerettét, és így a klímagyásznál is tud működni ez, hogy elfogadom, hogy elindított az ember egy, hát, még persze bízunk benne,
igen,
hogy visszafordítható.
Igen, ez a különbség talán, hogyha valaki halálos beteg, vagy épül le.
Ott is van a remény, hogy csoda történik, felfedezik az ellenszerét. Igen. Ott is ott van, igen. És a klímagyászban is ott van, hogy hopsz, föltalálják azt, hogy lehet mindent. Vissza, vagy ugye megyünk a Marsra, meg a Holdra, hogy azt már az előző részben is mondtuk. Tehát ez a klímagyász, ez egy létező gyász folyamat, ami nem egyenlő a szorongásra.
Igen, bár gondolom klímaszorongásból indul, nem? Maga a klímagyász.
Nem feltétlenül. Nem feltétlenül, de ennek én nem vagyok
kutatója,
de nem feltétlenül.
Jó, ennek érdemes utána nézni, hogy ez a kettő hogyan függ össze, kapcsolódik, vagy nem kapcsolódik. Úgyhogy ezt akartam mondani egyébként, vagy ezzel akartam kiegészíteni, hogy ahogy így mondtad, hogy ilyen természetesen, hogy ez a világrendje is tud lenni, hogy egyszer csak eltűnünk, akkor azért kicsit kirázott a ideg, amikor itt az elején mondtad ezt, és ez azért érdekes, mert ezt már az előző részben is elmondtam, hogy én tehát nagyon most a hallgató kedvéért is mondom, hogy nagyon más helyzetből, ilyen elméleti helyzetből beszélgetünk most. Te nagyon rá vagy hangolódva erre a témára, nagyon sokat, amit mondtad is, hogy nagyon sokat nézel utána, én meg valahogy így eltartom magamtól. Mondjuk ahhoz képest ez már a második podcast beszélgetés, amiben részt veszek róla, de ennél több megérintődésem nincs nagyon, és ez olyan nagyon érdekes, hogy egy olyan élethelyzetben vagyok, ahol már tök sok minden történt velem, tehát így az, most ez kicsit ilyen szabbetőszerű hangzik, de hogy 30 éves elmúltam, és akkor itt már a fiatal felnőtt életnek is van sok minden, a kamaszkor, a gyerekkor, tehát hogy most már úgy érzem, hogy van egy nagy csomagom, viszont ez az is benne van, hogy ugyanennyire nézek előre is, hogy mi vár rám izgatottan, és hogy ezt akarom csinálni, azt is akarom csinálni, akár az, hogy jövőre, akár az, hogy hosszú távon, és ez valahogy ebbe az élethelyzetbe, és várakozásba, és nem tudom, szituációba valahogy annyira nem tudom beengedni ezt, hogy világvége, pedig ugye a mi beszélgetéseink hatására ugye egyre többször üt eszembe, hogy most tényleg egy gyereket, meg gyerekeket kell erre a földre csinálni, tehát hogy most tényleg hogy azt érzem, hogy annyival kevésbé lesz békés az ő életük, mint az enyém volt eddig, ilyen globális szempontból. Úgyhogy azért azt hiszem, hogy mélyen azért megfog ilyen tudat alatt.
Most leegyszerűsítem ezt a gyerek kérdést, de ahogy a háborúban is, meg a háborúk után is születnek a gyerek az mindig egy remény.
Igen.
Tehát amíg gyerek születik a földre, addig az mindig egy remény.
Hát igen, erről meg hogyha...
Ez jutott eszembe.
Igen, azt köszi meg hogyha belegondolok, hogy a legfiatalabb generációk, nyilván bizonyos közegek, akiknek van lehetőségük például erről gondolkodni, de hogy nagyon sokan nagyon tudatosak, és az mondjuk eléggé biztató, szóval...
Én felolvasnék most az elsőt, amit hoztam. A múltkori epizódban emlegettem a Jonas Jonasson, a Proféta és a Hülye című regényét, amit akkor még nem olvastam. Kunos László
és kapcsolódik
fordította,
a témánkhoz.
És kapcsolódik itt az van a címlapon, hogy Világvége és más őrültségek a skandináv humor nagymesterétől. Na most én elolvastam sokunk helyett, nem igazán, nekem nem igazán jött be ez az egész. Várjál,
azt mondom, hogy hányban adták ezt ki, hogy így a címlapon van az, hogy világvége és más őrültségek.
Bocsánat, hát ez 22-es ez a kiadás.
Hát
ez 22-es, de egy oldalt szeretnék belőle felolvasni. Egyébként feléig jó, tehát 400 oldal körülbelül, és meg, így a feléig nagyon sodró, és aztán nekem így leáll, és nem fejlődik, nem visz, és az már csak ilyen. Elolvastam, mert kíváncsi voltam, hogy történik-e valami, de ami történt, az nem annyira...
Annyit még gyorsan hozzátennék, hogy ez viszont biztos, hogy nem a fordító múlott, mármint ez a leülepedés, vagy ilyesmi, mert Kunos László egy nagyon nagy fordító, és akartam mondani, hogy múltkor a Klubrádióban hallgattam vele egy beszélgetést, és nagyon izgi volt, érdemes rákeresni.
Jó, de melyik műsorban találjuk meg,
nem
aki
tudom, most
rákeres az archívumban?
De egyszerűen írják be, hogy Kunos László Klubrádió, és akkor
kiadja szerinted?
Igen.
Jó.
Igen.
Szóval, de ez is ám a vége felé van, tehát azért érdemes volt elolvasni végig ezt a regényt, mert a vége felé van, egy beszélgetés ennek a részlete, itt a világ végéről van szó, hogy 5 év alatt végbe megye, azt nem tudom, de hogy minden elpusztul, abban biztos vagyok. Málte szerint a kapitalizmus, amelynek életképességében egyébként mindig bízott, legjobb úton van afelé, hogy végképp elpusztítja a földi életet. A jövedelmi különbségek az Egyesült Államokban jelenleg ugyanolyan nagyok, mint 1929-ben, amikor a Wall Street összeomlott. Úgy láttam, most is valami hasonló folyamat zajlik Svédországban és az egész világon. A kommunista Marx és Engels tanait nem sokra tartotta, de nekik legalább volt ebből elképzelésük, ami arról szólt, hogy a tömegeknek valamilyen magasabb cél érdekében egyesülniük kell. Ebből mostanra az lett, hogy mindenki szemben áll mindenkivel, és mindenki mást okol mindenért. Ki okol kit és miért? Kérdezte Petra, és aggódva gondolt arra, hogy a világ Málte elképzelése szerint esetleg hamarabb elpusztul még, mielőtt az ő számításának helyessége egyszer mindenkorra bebizonyosodna. Újdonsült szerelme annyira belebonyolódott a saját gazdaság pszichológiai érvelésébe, hogy már maga sem igazodott el benne, a dél-afrikai apartheid rendszer évtizedekkel korábbi börtön élelmezési gyakorlatát hozta fel, mint nyilvánvaló példát, a fekete rabok 3 húsgombócot kaptak ebédre, a félvérek pedig 5-öt. A fehér rabtartók így osztották meg országuk lakosságának többségét is, így érték el, hogy a különféle színárnyalatok ne foghassanak össze egymással ellenük. Húsgombócot? Kérdezte Petra. A példát inkább svédnek érezte, mint a dél-afrikainak, vagy krumplit. Már nem emlékszem. Máté azt akarta ezzel mondani, hogy az uralkodó más tehet róla felfogás, félelmetes sebességgel mutálódik a világban. Feketék fordulnak a fehérek ellen, tehetősek a nincstelenek ellen, benszülöttek a bevándorlók ellen, baloldaliak a jobboldaliak ellen, itteniek az ottaniak ellen, a gazdagok mindenki más ellen. Hiába híve a piacgazdaságnak, ha így megy tovább a globális mindenki-mindenki ellen gondolkodás, a feje tetejére fogja állítani. És ez egy a skandináv humor nagymesterétől regényben hangzik el.
Ja, nekem rögtön az jutott eszembe ezzel a húsgombócos dologgal, hogy a feketék és a félvérek mást kapnak, amit szerintem már mondtam egy korábbi podcastünkben, hogy ahol dolgozom, a közéletiskolájánál van ilyen mozgalomkutatás is, és hogy az az egyik tanulság, hogy azok a mozgalmak a legsikeresebbek, ahol különböző csoportok fogtak össze, és az ilyen osztályokon és mindenfélén átívelő szövetségek, és meglepő összefogások, és ez pontosan ez, hogy ugye lehetetlenné teszik, tehát egymás ellen fordítani az áldozatokat, ugye. És egy kicsit távoli asszociáció, de az Aranykor című sorozat is eszembe jutott, mert ott is van egy szál, ahol úgy tűnik, mintha jó fej lenne a gyártulajdonos, majd kiderül, hogy valójában csak egymás ellen akarja majd ugrasztani a dolgozó, különböző státuszú dolgozókat azáltal, hogy az egyiknek ad fizetésemelést, míg a másik csoportnak nem.
És ajánlod ezt a sorozatot?
Nagyon ajánlom egyébként.
Akkor beírjuk majd.
Igen, nagyon ajánlom. A Dalton Abbey készítői csinálták. HBO-n. Igen, és nagyon örülök neki, nagyon jó korszakot választottak, és a fekete mozgalom is mindenfélét fel tud mutatni, és még valamit akartam mondani ezzel az idézeteddel kapcsolatban, de amíg eszembe jut, addig mondd el, hogy miért
jó,
hoztad.
Jó, akkor még azt szeretném csak mondani, igen, ezzel kapcsolatban, hogy most újabban nézek olyan videókat is, ahol a vidékre, tehát egészen nagyon vidékre, biogazdálkodást, meg vissza a természethez gazdálkodásba kezdenek képzett emberek, tehát akik ezt megtanulták, olyan a föld művelést, vagy az állattartást is, tehát értenek hozzá, elég komoly tőkével mennek, ami aztán rá is megy, de nem ezt akartam mondani, hogy ez nem olyan, hogy oda, tehát ez nem egy romantikus dolog, hogy mint hogyha lemegyek egy hétre a Tiszapartra, és csipnek a szúnyogok, hanem ez valóban nagyon kemény, és nagyon nehéz, de hogy az egyik ilyen kis riportban, ezek ilyen 10-15 perces riportok,
majd bemutatják, szintén linkeljük.
Nem tudom, hogy ezt linkeljük-e.
Jó.
Lehet.
Jó.
De elhangzik egy olyan, hogy aki beszél, és aki itt megteremti magának a természetes jó közeget, és termeszt ezt azt, amit aztán megeszik, rokonának is jelezte, hogy aki nem költözött vele, tehát nem a házastársa, egy rokonának jelezte, hogy ő is gondolkodhatna abban, hogy mit lehet tenni, mit tud tenni, aki azt mondta, hogy hát, ha majd baj lesz, akkor költözöm oda hozzátok. És erre azt mondta ez a riportalany, hogy hát az nem fog működni, hogy vannak a rokonaink, van 50 barátunk, meg ugye ezt gondoljuk csak el, hogy vannak ezek a porták, tanyák a maguk rokoni és baráti körével, és hogy nem fogják tudni befogadni ezeket az embereket, akik most élik a világukat. Igen. Tehát ez volt az üzenet.
Egyébként ez kicsit ez a hangya is.
Tücsök és hangya, igen. Tehát, hogy már itt van, egy pici én itt, elnézést kérek, de én itt azért nem biztos, hogy belinkeljük, mert hogy én itt már egy ilyen egy pici egymás ellenérzést vettem ki, hogy ilyen. Mit képzelsz, hogy odajössz akkor, amikor bajban
amikor
vagy,
már
amikor,
baj van.
Amikor én most csinálom, tehát én ágyazzak meg neked.
Igen. No. Én ezt jogos, na. Hú, de nehéz. Igen.
Ugye?
Igen.
Ugye? És közben mindenki, aki ezzel a témával bármilyen szinten kókler, vagy kevésbé kókler, vagy komoly tudományos szinten van, mindenki azt mondja, egymás felé fordulás, tehát ebben a jelenben levés, tehát itt ugye bejön a meditáció is, amiről külön podcastunk volt, hogy a jelenben levést, a jelennek a megélését az segíti, tehát hogy tudjunk örülni annak, hogy most vagyunk, tudjunk örülni annak, hogyha van valaki, akit szerethetünk, aki szeret, igyekezzünk úgy élni, hogy legyen olyan, akit szerethetünk, és ő szeret. Tehát, hogy ezek az emberi kapcsolatok és érzések jelentősége növekedik most meg, mert hogy ezeket is valóban eléggé szépen elvesztettük.
Igen, de ez nagyon érdekes, hogy akkor azt mondják a szakemberek, akik képesek ilyen kistermelésre, vagy képesek életmódot váltani, hogy ez az, ami a jövő, tehát, hogy így lehet túlélni, vagy így lehet alkalmazkodni ahhoz, ami jön?
Hát abban az időszakban, ugye nem, ezt így pontosan mi nem tudjuk, nem tudom, hogy van-e olyan szint, ahol egészen pontosan megvan ennek a forgatókönyve, hogy ekkor, hogyan, ez onnan van, hogyha az üzemanyag kevesebb lesz, tehát ez onnan indul, hogy a szállítás, az élelmiszer nem tud úgy eljutni hozzád, hogyha nem lesz villany, tehát ezek nagyon érdekes dolgok egyébként, amikről beszélnek, és el is képzelhetjük, hogy mi lenne, mi van akkor, de borzalmas, tehát nem kell belemenni, hogy mi van akkor, ha nincs villany, de csak hogyha a saját háztartásunkra képzeljük el, hogyan tudunk, mit tudunk csinálni, hogyha nincsen villany, és akkor itt nagyon-nagyon megnyugodtam, hogy nekünk ennyire rettenetesen nagyon sok könyvünk van, és nem kell, hogy szelektáljuk és dobjuk, mert hogyha nem lesz villany, és nem fogok tudni facebookozni, meg videókat nézni, meg az e-book olvasót nem tudom feltölteni, akkor is még a papírkönyvek itt lesznek. Ez most így mulatságos, meg vicces dolog.
Nem, szerintem jó az, hogyha megtartjuk az analóg dolgokat.
De nekem ez jutott eszembe.
Igen. Pont nekem meg erről az jut eszembe, amikor az egyetemen az egyik órán azt mondta a tanár, hogy azért persze tök jó az internet, meg tök jó, hogy egyre több dolog van fent, de hogy a könyv, tehát hogy összesen hasonlítható az az időtartam, amióta a könyvek léteznek, és hogy valóban ki tudsz nyitni egy iszonyatosan régi könyvet, míg nem tudod, hogy 1000 év múlva meg lesz-e még az internet. Aztán akkor még arról nem beszéltünk, hogy emberiség lesz-e.
Igen, és erről viszont egy generáció kutatással foglalkozó embertől hallottam, hogy a könyvalapú gondolkodás, ami ugye most már a mostani legfiatalabb korosztálynak már nem a sajátja, tehát ők nem abba születtek bele, de hogy a könyvalapú gondolkodás, meg a könyvalapú tanulás ból van az összefüggésekben, abból alakul ki az összefüggésekben való gondolkodás, ami viszont nagyon fontos. Tehát az tud lenni egy mély és áttételes és logikus, tehát hogyha ez teljesen elveszik, az akkor már egy más fajta tudást. Tehát most szándékosan nincs jó vagy rossz. De például a nyelvtudás, most egy kicsit csapongok, elnézést kérek, de ez is a jövő.
Minden összefügg mindennel,
ugye, hogy nem kell már nyelvet tudni, mert vannak a fordító szerkezetek, meg így a mesterséges intelligencia, és ez mennyire jó. Hát igen. Na de valaki azt be fogja táplálni, hogyha mondjuk nem a világ végéről beszélünk, hanem hogy még tovább fejlődünk így, akkor tehát valaki fogja tudni a nyelveket, tehát az átlag nem fogja tudni,
igen.
A népesség nem fogja tudni, de az a pár ember, igen, aki fogja tudni, meg könyvekből tanul,
tehát még nagyobb lesz
fogják
az olló.
Így van.
De azért az, amikor így most mondtad, hogy ne gondoljunk bele abba, hogy nincs villany, csak mondjuk a saját háztartásunk, akkor tudod, olyan volt, mint amikor azt mondják neked, hogy ne gondolj a rózsaszín elefántra, mert rögtön azon gondolkodtam, hogy úristen, akkor mondjuk a kórházakban.
Így van.
Aztán így ilyen önirónikusan, vagy irónikusan így belgondoltam, hogy a magyar kórházak így is már haldokolnak, úgyhogy...
Oké, csak ugye ott vannak a súlyos betegek a mindenféle gépeken, tehát
hát igen,
az egészségügyünk valóban... Sok kivetni valót hagy maga után, de azért mégiscsak emberek sok ezre.
Persze, hát ezt nem nagyon lehet elképzelni, meg a bolt, vided, a közlekedés, a többi. De közben eszembe jutott
Hogy közben eszembe jutott
az idézettel kapcsolatban, meg ez az osztályokon átívelő, vagy nem is csak osztályokon, mindenfélén átívelő szövetségek, hogy a Mércén volt legutóbb egy olyan cikk, ami egy amerikai nagyon meglepő összefogásról szólt, csak így gondoltam, megemlítem, hogy a fekete párduc formációk, meg a gyakran rasszista fehér munkások összefogtak a gazdagok ellen. Uh-huh. És hogy ez egészen elképesztő volt, és hogy vannak ilyen fekete-fehér fotók is, ahogy kint ülnek olyan emberek, akik egymás ellenségei lennének, és képesek voltak a közös ellenség ellen összefogni. Na mindegy, csak gondoltam, valami pozitív is legyen.
Ja. Még az jutott eszembe erről, amit a gazdálkodásról is mondtam, hogy nagyon-nagyon szép igazából ez, ahogy így nagyon fejlődött a technika, és mindent más csinál meg helyettünk, és ahogy most így van a veszély, hogy esetleg ez nem így lesz, hogy még időben vagyunk, mert még vannak, akik tudnak varni, hogy meg tudunk tanulni például varni.
Igen, most, ezt mondtad, igen.
Nem csak a varrás, de hogy arra, amiket már így nem jellemző a civilizált népeknél, hogy otthon, nem csak a stoppolás, de hogy ezeket így már nem tudjuk. A horgolás meg a kötés az most új divatját éli,
igen,
de hogy sok, nagyon sok minden van, amit nem csinálunk már itt Magyarországon, ugye nagyon a rendszerváltozásig nagyon sok mindent házilag oldottak meg az emberek, hát az nagyon sok esetben valóban olyan is volt, és most meg nagyon-nagyon az van, hogy ne csináljunk semmit házilag, hanem minden szakember. Én azt gondolom, hogy itt megint meg kell azt találni, hogy mi az, ami ez valóban szakember kell. Tehát természetesen a villanyszereléshez szakember kell, meg az elektromos szerkezeteknek a javítása, meg természetesen szakember kell, de hogy lehet olyan kézi technikákat tanulni, amiket a nagyszüleid esetleg, vagy a nagyszüleid korosztálya tudott.
Igen. Meg ilyen apró... Szóval én azt nem szeretem, amikor én is azért ilyen zöld podcasteket szoktam hallgatni, és amikor valaki, aki brutálisan benne van, és több hektáros kertje van, és nem tudom, hogyan termel, az azt mondja, hogy termeljük meg a saját kajánkat, azt nem érzem így reálisnak. De hogy ilyen kicsiben meg lehet, hogy érdemes... nem tudom, ablakpárkányon paradicsomot termeszteni, meg csíráztatni, meg de akár csak az, hogy sok zöldséget enni, ez most egy másik téma, de hogy ez is, de igazából ez is ugye mindennel összefügg, hogy kicsit így a saját egészségünk, meg öntermelésünk, meg hogy ne kiszolgáltatva legyünk az olyan multi gyors étteremláncoknak, meg nem tudom. Hanem gondoskodjunk magunkról, mert aztán lehet, hogy még jobban erre leszünk kényszerülve. Igen.
Kanyarodjunk rá arra a két filmre. Az egyik, amit a 23. az előző epizódban is említettünk. Én azóta azt megnéztem még egyszer a Ne nézz fel.
Komolyan?
Igen, megnéztem, és nagyon tetszett nekem, másodszor is nagyon tetszett nekem.
Most már akkor én...
És én ajánlom, hogy nézzük meg az elsősorban azt a témát dolgozza fel, hogyan fogadják az emberek, hogyha egy ilyen nagyságrendű hírt például, hogy belátható időn belül megváltozhat, vagy vége lehet a civilizációnak, vagy akár az egész Földnek, ugye a mi epizódunk nem erről szól, de hogy akkor hogyan reagálnak, meghalljuk-e, és aki meghallja, hogyan, aki nem hallja meg, az mit csinál.
És ez kicsit ilyen cinikus, ironikus
Nagyon-nagyon-nagyon erősen, sok-sok humorral, de én szerintem érdemes megnézni, és ha ezt megnéztük, akkor rögvest utána megnézhetjük a mostani az epizód készítésekor eléggé friss, de már rengetegen látták a Távol a világtól című filmet. Igen. Ezt a Netflix adja.
Igen.
Most.
A Ne nézz fel az is valamelyik szolgáltatónál van.
Igen, de nem tudom melyiken.
Nem tudom, de azt hiszem az volt az tavalyi évnek az egyik ilyen szenzációja és sikerfilmje. Úgy emlékszem, hogy rengetegen
ez a távol a világtól, ez más honnan foglalkozik. Inkább azzal a témával, ami minket is foglalkoztat. Nem a klíma változás részével, hanem azzal, hogy az emberek, hogyan emberek egy csoportja, hogyan reagálhat.
Igen, meg úgy az emberiségről is beszél, vagy ilyen nemzetek szintjén pusztulásról is, és egyébként annyiban mondjuk vitatkoznék azzal, hogy a klímát nem hozza be, mert ilyen nagyon közvetetten az állatok motivumával, és az nagyon-nagyon jól csinálja szerintem.
Igen, igen.
Egyébként nekem, nem tudom, te mennyire nézted a Black Mirror-t, a Fekete Tükör című sorozatot. Most, hogy ennyit beszélünk a világ végéről, szerintem nagyon tetszene neked. Nekem olyan volt ez a film kicsit, mint egy hosszú Black Mirror rész, ami egyébként brutális a Black Mirror, ilyen nagyon erősen társadalom kritikus, nagyon-nagyon. Úgyhogy ez is olyan volt, és oda szögezett a képernyőhöz igazából.
Tehát ez a Távol a világtól?
A Távol a világtól teljesen. Igen. Nagyon jó színészek, nagyon jó dramaturgia. Nem akarok spoilerezni, de zseniális az egész dramaturgia, kameramozgások és zene, ahogy idomul a szereplőknek a nézőpontjához, és akkor most nem mondok többet, nézzétek meg, majd elmondom, hogy pontosan mire gondoltam.
De... És azért ez is egy olyan film, amiről lehet mást gondolni, tehát különbözőt gondolni, hogy miről szól, ezt én onnan tudom, mert hogy utána, amikor megnéztem, akkor nem szándékosan, de véletlenül szóba került egy társaságban ez a film, és van olyan, aki az emberek közötti kapcsolat bemutatásának a filmjének látta. És amiket meg én vettem ki belőle, azokkal ő nem foglalkozott, az nem mozgatta, hidegen hagyta, de az emberi kommunikáció, emberi kapcsolat számára kielégítő volt. Mármint, hogy annak a feldolgozása, az tetszett, az jó volt neki, de nem vett ki mást.
Uh-huh. Ez tök érdekes, ez is a jó mű ismérve, hogy kíváncsi lennék, hogyha később újra nézi, akkor meg vajon más talál-e benne. Meg szerintem az is nagyon komplex, hogy például az Ádámot nagyon nyomasztotta, miután megnéztük, hogy ilyen nagyon nyomasztó érzése volt, én meg ugye egy reményt is láttam benne, tehát hogy az is szerintem így nagyon különböző, hogy ki mit lát ki a végkifejletből.
Jaj, ez jó, amit mondasz, nagyon, tényleg nagyon érdekes lenne. Kíváncsi lennék, hogy ki az, aki választani lehetne, hogy te látsz reményt, te nem látsz reményt, hova nyomnának.
Igen, igen.
Én nem a reményhez nyomnék.
Igen, azért is lepődtem meg, miután megnéztük, hogy mert tudtam, hogy te mondtad, hogy nagyon durva, nem tudom, és akkor persze azt a részt is nagyon érzem, de én akkor is érzek valami mást is, amit most tényleg nem spoiler miatt nem részletezek, de mindenki nézze meg
ajánljunk a két filmet. Ajánljunk még írót, akit nem olvastunk, vagy te olvastad? Maja Lundét?
Nem olvastam Maja Lundét, de azt hiszem, hogy járt Magyarországon, igen. És...
Én fogok.
És fogok norvég, olvasni. Ugye, ha norvég, jól tudom.
Norvég szerző, és Gonda Gréta cikkéből...
HVG-s cikkből
veszek ki, hogy ő azt mondja... Maja, hogy Norvégiában azt szoktuk mondani, hogy arról írjunk, ami éget és fáj. És neki egy 4 kötetes sorozata van, amiből eddig 3 jelent meg, ami erről ezt a témát taglalja, amiről mi is
mármint Magyarországon
beszéltünk. Igen. Úgymond világhírű klíma kvártett, és akkor ebből a Patad Bence fordította a méhek története, ez a klímaválságra hívja fel a figyelmet, aztán a kékség a vízhiányra.
Nagyon szép könyvek egyébként, én ennyit tudok egyelőre biztosan.
Az utolsó vadlovakról. És azt mondja még Maja, hogy mindjárt megkeresem.
Addig elmondom, hogy a Patad Bence is egy nagyon jó fordító, úgyhogy...
Hogy sok személyes, illetve globális problémát megoldhatnánk azzal, ha több könyvet olvasnánk, többször mennénk ki az erdőbe, inkább zöldségféléket fogyasztanánk, és közelebb kerülnénk a természethez. Természetesen leegyszerűsíti Maja.
Ez szuper felsorolás. Ugye? Ez komolyan, ezt most mondjuk el még egyszer, jó. És írja fel mindenki, és 2024-ben ezt tartjuk szem előtt. Több könyvet olvassunk, többször menjünk ki az erdőbe, inkább a zöldségféléket fogyasztjuk, és közelebb kerüljünk a természethez. Na, hajrá! Ez nekem nagyon tetszik.
Jó, te hoztál felolvasni valamit?
Hát én hoztam, nem. Ez egy másfajta világvége, amit hoztam. Én most adventkor csináltam egy olyat, hogy bár nem fejeztem be, de hogy minden nap posztoltam nagyjából egy verset az Instagram sztorimba, és le is mentettem őket, úgyhogy meg lehet találni.
De a te neved alapján.
Az én Seres Lili Hanna fiókom,
Instagram
fiókomban olyan verset amit véletlenszerűen leemelt, polcra leemelt könyvben véletlenszerűen találtam. Mm. És ebből egy kivétel volt, ez, amit fel fogok olvasni, itt a Szikra mozgalom adventi kalendáriumába kértek tőlem ilyen lakatással kapcsolatos verseket, hogy ajánljak, és ez volt az egyik, és akkor ezt ebbe a gyűjteménybe is beraktam, ez az egyik kedvenc versem Rőri Gézának a Hajléktalan emberekről szóló Angyalvakont című kötetében jelent meg egyébként, amit a Fedél nélkül adott ki, és valóban hajléktalan emberek terjesztették is.
Igen.
Ez a cím ennek a versnek, hogy Káin. Tehát Rőri Géza, Káin. Nem tudom, ki ő, fekvő test a járdán. Hajnal 3, Kossuth Lajos utca. Bármerre lépek, benne botlom el. Meg sem moccan, s a hajamat húzza. Félek meghalt, s neki már sose gyulladt ki majd reggelre az éjjel. A lepkéző hóban légzését fülelem, jaj, csak egy csöndet cserélhetném el. Uram, tégy minket magadhoz méltóbbá, hévízzel fűtsd itt az aszfaltot, nézd a nénit, énekel magában. Én meg azt hittem az előbb, hogy halott. Nincs nálam harapnivaló semmi. Hóember, ha lennék, orrom megehetnéd. Nem tudom, ki ő, fekvő test a járdán, megnyílt ajakkal vajúdik egy emlék. Nyújts feléje védőkart, uram, Éva hörög itt, Ádám halott már, Káinként futok, csörtetek az ében, utolér, slám, bekerít az oltár.
Hát nem beszéltünk össze, hogy melyik verseket, vagy milyen szövegeket hoztunk az epizód és az évad végére. Én egy Babits verset hoztam, mert amikor ezeket a klímaváltozás és civilizációs tragédiákkal foglalkoztam, folyamatosan ez volt bennem, hogy ez a vers, ez a vers, de nem olvastam el egyszer sem, hogy passzol. Mert mostanában nem olvastam el ezt egyszer sem, csak gondoltam, hogy ezt nekem kell idehoznom. Úgyhogy én most ezután a Rőrig vers után a Babits Jónás imáját fogom olvasni. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patokom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé. Bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás rest szolgálja hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem 3 napra, de 3 hóra, 3 évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot. S szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Ez 1939 íródott ez a vers.
Hát köszönöm. Köszönjük. És köszönjük a hallgatóinknak is az egész éves figyelmet.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és szeretnénk, hogy a következő évadban is velünk tartsatok.
Már készülünk nagy erőkkel, már meg vannak témáink. Úgyhogy
mindig van valami, ami foglalkoztat bennünket. Az eddigi 24 epizódot megtaláljátok a különböző
podcast megosztó csatornákon.
Igen.
Írjátok be a nevünket.
És gyertek az velünk az Emberlánya Facebook oldalra, az Emberlánya Instagram oldalra. És vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra.
És reménykedjetek.
Sziasztok!
Sziasztok!